Üdvözöljük hallgatóinkat, ez a Szószátyár műsora, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
A szerkesztő Sugár Ágnes, a felvételt Burger Lala készítette. Ez tulajdonképpen egy különleges adás, mert most vannak a Klubrádió támogató hetei. Mindenkinek várjuk természetesen a támogatását, illetve arra buzdítjuk őket, hogy támogassák a rádiót. És arra kértek minket, hogy lehetőleg olyan műsor legyen ma, ami a valahogy a szokásainkat tükrözi, korábbi műsorokra utal vissza, valamilyen régi szokást elevenítsünk fel, és van egy aktualitása a műsorunknak, szokás minden évben legalább egyszer, de van olyan, hogy kétszer is beszélünk a nyelvészeti diákolimpiáról, a nemzetközi diákolimpiáról, úgyhogy ma is ezt fogjuk tenni, és ehhez hívtunk két vendéget, két diákot, aki már járt ilyen nemzetközi diákolimpián. Az egyikük Horváth Emese, szia, a másikuk pedig Vári Kakas Andor.
Köszöntöm én is hallgatókat.
Aki egy kicsit meg van fázva, azért van ilyen furcsa hangja, máskor nincs ilyen furcsa hangja. És ők egyszer voltak, ugye egyszer voltatok mind a ketten ilyen nemzetközi diákolimpián. Az egyik aktualitás, hogy ez most volt nyáron, és azóta nem beszélgettünk a műsorban erről. A másik aktualitása pedig az, hogy a 2019-es diákolimpiának, tehát a jövő évi nemzetközi nyelvészeti diákolimpiának most fognak kezdődni a válogatásai, mert hát gondosan meg kell válogatni a magyar csapatot. Mikortól lesz, és hogy lesz ez? Meséljétek el.
Hát talán október elején indul a internetes forduló, és utána lesz írásbeli és szóbeli forduló is.
És az igen, tehát az első feladat az, hogy ki vehet részt ezen, milyen feltételei vannak?
Az a feltétel, hogy az ialink.ppk.hu oldalon kell regisztrálni,
igen,
ami tehát teljesen ingyenes és nagyon egyszerű megcsinálni, és ezek után láthatják az első forduló feladatait, ami online, és három feladatot kell megoldani.
Lehet, hogy csak kettő lesz most idén, nem biztos, hogy kettő három lesz. Tavaly három volt, igen.
Ezt otthon lehet csinálni?
Igen, ezt otthon lehet csinálni, és mindegyik feladatra tavaly úgy volt, hogy 4 óránk volt, és ha valamiket elkezdjük, akkor azt 4 óránból be kell fejezni, de bármikor elindíthatjuk.
Tehát még egyszer, IOLING, mint IOL, ugye nemzetközi, az angol rövidítés ennek az olimpiának, IOLING.ppke.hu. És milyen feltétele van ilyen életkor szempontjából, hogy ki az, aki egyáltalán regisztrálhat?
Hát az a lényeg, hogy középiskolás legyen.
Aha, tehát hogy még ne legyen érettsége, ugye ez a fontos.
Hány fős csapat?
És magyar iskolába kell, ugye? A magyar az feltétel, talán a magyar állampolgárság is?
Hát szerintem
és
igen.
És magyar iskolába jár. Tehát határon túliak azt hiszem nem jelentkezhetnek, hogyha...
Vagy
nem
hát azok
iskolában.
Talán jelentkezhetnek Romániába, ugyanilyenre, ugye? Igen, igen.
Persze.
Hány fős csapat áll össze akkor a magyar csapat? Az hány fő lesz?
Igazából a magyar csapat, Magyarország általában 2 csapatot szokott nevezni, mindkét csapat 4 fős, és lesz egy A meg egy B csapat, úgyhogy összesen 8 embert válogatnak be az olimpiában.
Mindig többen jelentkeznek, mint a hányat végül is beválogatnak?
Természetesen, ezért van értelme a válogatóknak.
Á, nagyon jó.
És akkor megcsinálják otthon az internetes fordulókat. Ti már megcsináltátok ezek szerint tavaly.
Igen.
Igen.
És akkor utána be kell menni, és élőben is kell feladatokat megoldani, ugye? Amit már személyesen kell megoldani, ugye?
Igen.
Tehát nincs értelme nagyon mások segítségét kérni az internetes fordulóknál, mert kiderül az
után. Na de kérlek, hogy jut eszedbe ilyesmi? Hát te ifjú nyelvészek részéről ezt. Na mostan a... De mi a 18-ason maguk már ott voltak, ugye, és már ottan szerepeltek. És szabad újra jelentkezni 19-re is? Tehát nem csak egyszer lehet.
Természetesen nagyon, nagyon szívesen várják már a régi motoroskat, de az új jelentkezőket is szívesen fogadják.
Tehát és mint a rendes olimpián, hogy többször igen. is el lehet indulni.
És aki régen már elindult, annak semmi előnye nincsen, ugye? Tehát nem, nincs valami olyan, hogy akkor már neki biztosított helye van, vagy ilyesmi.
Nincs.
Nem, akkor az egészet előről végig kell csinálni.
Igen.
Mi volt tavaly? Hol volt végül is a döntő? Vagy
nem, idén, nem tavaly.
Bocsánat, úgy értem, igen, a legutóbbi alkalma, a 18-as, Emese?
A döntő az szóbeli volt, és... Ott oda már csak 16 embert hívtak be, és abból válogattak be 10-et. Igen.
Ja, azért tizet, mert van két póttak, ha valaki nem tud elutazni.
És ez hol zajlott? Budapesten?
Igen, Budapesten.
De ez még mindig a válogatás, amiről beszélnek.
Aha. Én ugyanis kaptam Prágából egy nagyon kedves képes levelezőlapot, sok-sok aláírással, de hát akkor azok maguk voltak, ugye? Maguk mit csináltak Prágában? Mert eddig még csak Budapestről beszéltek, Andor.
Hát igen, ott volt maga a Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia, ahol több mint 30 ország képviselte magát, és ez volt lényegében a nemzetközi döntő.
És maguk ottan csapattagként szerepeltek, és egy magyar csapat volt akkor, vagy már ott is kettő volt?
Nem, már ott is kettő volt, és volt egy egyéni verseny, ahol mind a 8-an indultunk, és volt egy csapatverseny, az egy, a két csapat külön vett részt.
Akár egymással szemben is versenyezve.
Igen.
Ért, hát ahogy a rendes olimpián is, nem? Hát ha két magyar versenyző...
Még azért akkor azt is mondjuk el, hogyha valaki jelentkezik a 2019-esre, amit ugye akkor október legelején kell, talán elsőjétől már lehet, akkor hova utazhat el, hogyha sikerül bekerülni a valamelyik csapatba?
Dél-Koreába.
Dél-Koreába, hát az azért elég vonzó lehetőség szerintem.
És vajon a repülőjegyét is akkor megkapja valamilyen szervezettől, ettől a nemzetközi szervezettől?
Minden valószínűséggel való sikerül szponzorokat találni, de nem ismeri pontosan a forrásokat.
Értem.
Én azt hiszem, hogy állami segítséget is szoktak kapni, de vagy állami lakírt pályázatokon is lehet ilyenkor indulni. Értem. De eddig sikerült mindig elintézni valahogy.
Jó, hát Prágába talán nem olyan nehéz eljutni.
Jó, mondjuk, de volt már Kínában, Indiában, hát sokfele volt.
És
már
mindig volt magyar résztvevő ezeken is?
Hát nem
is
mindig, de amióta magyar résztvevők vannak, azóta voltak már ilyen helyeken is diákolimpiák.
Hány napot kellett emiatt Prágába tölteni, vagy ez egy nap alatt lezajlik?
Nem. Mi szerintem 9 napot töltöttünk ott, ugye, Mese?
Igen.
Igen, ebből volt egy nap, amikor volt az egyéni forduló, volt egy nap, amikor volt a csapatforduló, azon kívül meg rengeteg nagyon színes, sokfajta programban volt lehetőségünk részt venni. A szállásunk az nem pont Prágában volt, de Prágát is megnéztük, és csodálatos élmény volt.
Mondják, hogy mondjam, mi lett az eredmény? Hát ott kérdezem meg, Emese nyert valamit, vagy nem nyert semmit?
Hát én éppen nem nyertem semmit, viszont Andor és Iván edéstérmet, Bálint pedig Mármint Andor és Iván bronzérmet, Bálint pedig edéstérmet nyert.
Gratulálok.
Andor esetén ugye az, aki itt ül velünk, Iván és Bálint nem ülnek itt velünk, de ő másik két tagja a magyar csapatnak.
Az egyik magyar csapatnak, jól mondom, mert akkor ugye azt mondták, hogy két magyar csapat volt.
Az egyéniben, ahol sikerült érmet szereznünk, ott mindenki külön indult.
Ja, ott csak egyszerűen volt 8 ember.
És a mi csapatok volt? Nem nyertek?
Mi volt a csapat?
Hát a csapatversenyben igazából szerintem nem realitás az, hogy arra ezüst vagy bronzérmet szerezünk, mert az azt jelenti, hogy a világ három legjobb országában kell benne lenni, ami rendkívül nehéz feladat, Kínával, Oroszországgal egy nagy erős nemzedekkel versenyezni. Ha minden igaz, szerintem az egyik csapat 14., a másik 16. lett az idei évben.
Vajon hányból? Hány induló?
Több mint 30.
Több mint 35 körül talán.
Értem. A nagy országok a lakosságuknak megfelelően több csapatot is indíthatnak? Nem esem.
Elvileg 2 a maximum.
Értem. Tehát független, hogy mekkora ország, 2 csapat indulhat.
Igen.
Értem. És akkor talán Liechtensteinból is 2 csapat indulhat, mert az is egy ország.
Igen, viszont mehet egy is, vagy 2.
Igen, értem.
Számomra a legnagyobb érdekesség az volt, hogy Mensziget is nevezett egy csapatot, de ez volt a legnagyobb kuriózum számomra. Ilyen nagy nemzedék mellett ők is így képviseltették magukat, és tényleg.
Igen. Mert valami ősi jog szerint ők ugyan Nagy-Britannia része, de saját parlamentje van Mansigetnek, és hát ha van parlamentje, akkor ő egy ország.
Igen,
hát jó, törpe
nem
állam.
Lehet, hogy úgy van, mint a foci Európa-bajnoksága, meg világbajnoksága, nem lehet, hogy Anglia is külön indult, meg
Igen, Skócia is. Igen, hiszen.
Igen, szerintem most Wales meg Skócia speciál pont nem indultak, de szerintem nekik is van jó, hogy külön indulni.
Igen. Na és akkor meg szabad kérdezem, hogy hát ugye a hallgatókat informálnunk kell, hogy milyen kérdések vannak. Például, hogy mondja meg, hogy van franciául macska. Mondjuk ilyesmi. Hát mert mi az, hogy nyelvészeti olimpia?
Hát igazából arról szól, hogy ilyen számunkra biztosan ismeretlen nyelvet kell megfejteni valamilyen módon, és többféle típus is van, például számrendszeres, vagy írásjeleket kell megfejteni, és az írásjelekkel leírt szavakat, és nyelvtani, vagy mondatos feladatok is vannak. a mondatok szórendjét, mert nyelvtanát kell.
Olyasféleképpen, mint egy nyelvkönyvben lehetne találni, mondjuk kezdők számára, csak van egy olvasmány, és akkor az olvasmány után hát kérdések vannak, vagy hogy képzeljük ezt el?
Hát sok feladatnál úgy van, hogy néhány mondat le van írva ezen az adott nyelven, és ezek lefordítva magyarra, és utána meg vannak adva olyan mondatok, aminek nincs magyar fordítása, és le kell fordítani, illetve magyarul arra az adott nyelvre is kell fordítani.
Aha, akkor most csak, hogy el tudjam képzelni, azt mondja az első mondat, a kenyér friss. Második mondat, a sonka állott. Harmadik mondat, a kenyér állott. Negyedik mondat, a sonka friss. De az első kettő meg van magyarázva, hogy micsoda, ugye, a kenyér friss, a sonka állott, és akkor az van odaírva a titokzatos nyelven, vagy hát távoli nyelven, mondjuk tagalog nyelven, hogy a kenyér állott, és akkor magán ki kell kombinálni, ugye, hát akkor én veszem az előzőből a kenyeret, innen az állottat, és akkor összekombinálom. Ilyen feladat volt?
Igen, illetve hát már a nehez, szóval hogy a vége felé a prágai döntőben már olyanok is voltak, hogy egyáltalán nem volt magyar szöveg megadva, csak egy hosszú szöveg egy családfáról, és mellette egy családfa, amiben egy ember volt berajzolva, és valahogy meg kellett fejteni, hogy kikinek a kicsodája.
Tehát, hogy nem magyar nyelvű fordítások voltak, hanem grafikusan, ugye? Tehát úgy kell, hogy itt a táblázatban lenne ábrázolva az, hogy hogy néz ki a család, üres helyekkel.
Igen.
De ebből persze már rájött, hogy itt akkor a rokonsági neveket kell kitalálni, hogy anyósa, apósa, menye, testvére.
Én láttam más, sokszor van az, hogy a feladatok nem kétnyelvűek, tehát nem arról van szó, hogy valami idegen nyelv és magyar, hanem valamilyen ábrával van. Például térképes feladatok is elég gyakran vannak. A térképen lehet látni a különböző helyeknek az egymáshoz való viszonyát, és aztán valami távoli nyelven ezek a viszonyok, vagy olyan mondatok vannak, amikben ezek szerepelnek.
Hogy Jakarta akkor közelebb van Szingapurhoz, mint Melbournehez, mondjuk, és igen, akkor meg kell érteni.
És nem fordítják le ezeket a mondatokat magyarra, hanem csak mellé raknak egy térképet.
Az előbb azt mondták, hogy magyarul volt ott. Andor, ezen meg vagyok lepve. Azt hittem volna, hogy hát minden angolul van. Tehát akkor ahány induló van annak a kedvéért az ő anyanyelvén, vagy legismertebb nyelvén, azt megcsinálják?
Igazából, ha minden igaz, akkor minden ország kéreti vagy a saját anyanyelvén, vagy pedig nemzetközi angol nyelven. És van egy Dejansz Kíván nevű úriember, aki az egész nyelvészeti olimpiának az atya, az istenet, tényleg mindenki rendkívül tiszteli őt, aki talán valami 19 nyelven beszél, és ő fordította többek között magyarra is a feladat. És én úgy emlékszem, hogy szinte teljesen hibátlan volt a fordítás, annyi volt, hogy Prágát Prágnak írta, mert azt pont nem tudta.
De jó. És ki ez az ember? Emese, ki ez az ember? Tanárember ez valahol? Vagy tudós? Vagy nyugdíjas mérnök, aki erre szánja a pénzét és az idejét? Tudunk erről valamit?
Ő maga is nyelvész, de a nyelvészet területén helyezkedett el. Az most, hogy pontosan tanítással foglalkozik, vagy mivel az, arról nincsen információnk.
Ő ott volt? Látták őt?
Természetesen.
Igen, találkoztunk.
És hova valósi ő vajon?
Bolgár.
De érdekes. Jó, hát akkor az, Laci, most már tényleg kérdezem, amit itt a fiatalok elmondtak, meg te is, az nem inkább logikai feladatok?
Hát ez egy nagyon jó kérdés.
Nyelvészeti feladatok? Hát ugye a kenyér állott, a sonka friss, a sonka állott, a kenyér friss.
Várjál, még mielőtt erre rátérünk, ha már ott tartunk, hogy milyen nyelv, ugye előre tudják, hogy milyen országokból jönnek résztvevők, és azokra a nyelvekre lefordítják a feladatokat. De hogy maguk a feladatok is valamilyen nyelvekről szólnak, ismeretlen nyelvekről, ugye, hogy akadályozzák?
Már úgy azt ismeretlen, bocsánat, hát, hogy a résztvevők számára
igen,
ismeretlen.
Igen, de pont ezt akartam kérdezni,
lehet, hogy
ezt hogy biztosítják?
Milliók beszélik oda.
Ugye, mert most pont a tagalogot mondta, igen, tehát azt legalább, nem tudom, 80 millió ember igen beszéli, vagy 90.
A Fülöp-szigeteken egy nagyon
hivatalos szám nyelv, de most ha a Fülöp-szigetek részt vesznek például a versenyen, akkor nem lehet tagalog
feladat. Akkor futs a tagalognak.
Hogyan szűrik ki azt, hogy mit nem lehet feladni?
Általában ilyen nagyon kevés ember által beszélt nyelvek szoktak lenni, amikre nagyon kicsi a valószínűsége, hogy ismeri. Vagy ha viszonylag több is, akkor olyan, aminek ahonnan nem jönnek. senki.
Hát jó, ha előre tudják, hogy jönnek, vagy nem jönnek. Értem, értem, igen.
De amúgy történt már ebből probléma. Például azt a tavalyi csapatversenyen volt egy ország, ahonnan egy ember beszélte a feladban szereplő nyelvet, és emiatt meg is nyerték talán a versenyt, vagy első háromban végeztek, mert sokkal könnyebb volt.
Igen, igen. Jó, ez hát olyan, nem itt a futóversenyen véletlenül erős hátszél támad, amikor ő fut. Hát akkor mit csináljunk? Igen, igen.
Jó, szóval térjünk vissza akkor az Ádám kérdésre. Azt kérdezted, hogy mi ebben a nyelvészet, és miért nem logika, ugye? Mert ez, amiket mondtatok példának, ott ki lehet logikázni, nem? Hát a, ott van a térkép, vagy a családfa, ott vannak mondatok, hogyha azt nem mondatoknak vesszük, hanem csak ilyen krikszkra szimbólum sorozatnak, akkor végül is itt egy logikai feladványról van szó, nem? Miért nem szintiszta logika ez?
Igazából ez egy rendkívül nehéz kérdés szerintem. Én a saját példában kiindulva, én nem a nyelvészeti pályára jöttem, hanem matematika osztályba járok, főként informatikával, logikával, ilyenekkel foglalkozom.
Íme.
Viszont emellett van egy alapvető érdeklődésem a nyelvek iránt, van valamennyi nyelvérzékem, és szeretek ezzel foglalkozni. És szerintem ez pont egy olyan, a kettőnek a keveréke, tehát kell egy rendkívül jó logika, és valamilyen fajta érdeklős az ember, ezért nem tudom, hogy megfigyeljen tendenciákat különböző nyelvekben, hogy például mostanában az volt, hogy volt egy ilyen nyelv, hogy nem különböztetik meg a gyereket, a gyerekünk testvér, gyerekünk férjétől, vagy feleségétől, vagy egy nagyon furcsa rokoni kapcsolatok. Egyszerűen merjünk ilyenekre gondolni, hogy van olyan nyelv, hogy teljesen más a logika, másik gondolkodnak.
Tehát jól értem, hogy a menyemet is a lányomnak nevezem?
Igen, igen.
Tehát itt valami voltak látogatóban a fiam és a lányom, de valójában egy házaspárról van szó, a fiam és a feleség.
Igen, igen, igen.
Értem. Hát igen, tényleg, ilyen nyelv elképzelhető. Jó, talán a logika nál ez azért másabb, mert a logikában csak szabályok vannak a nyelvben, meg mindig furcsaságok vannak, meg hát a nyelvek olyan, különböznek.
A kultúra különbözik, ugye, hát mert ott tulajdonképpen igen. Ez olyan, ez a példa, mint hogyha a menyedet a lányoddá fogadnád, és onnantól kezdve a lányodnak.
Végül is, igen.
Mint hogy fordítva működik is, hogy papának meg mamának hívják az apost meg az anyost.
Így van.
Nagyon gyakran előfordul.
Illetve hadd hozzak egy példát egy jól ismert nyelvből, az angolból, ahol a menyemre azt mondom, hogy az én törvényes lányom, my daughter in law, tehát lányom a törvényben. Igen. Végül is ugyanerről van szó, és a vejem az my son in law, tehát a fiam a törvényben. És az apósom fordítva ugyanúgy apám a törvényben, my igen. father in law. Tehát tulajdonképpen igaz, ennyiben nyelvészet, ugye? Mert azért, hogyha tud angolul, és nyilván aki oda megy, ez tud angolul, akkor azt mondja, hogy hoppá, tehát én valahol már ilyesmit hallottam. Erre már volt precedens. És gondolom a logikában ez érdektelen, hogy most hogy van másút. Ugye a logika az minden városban ugyanaz. A nyelv meg nem. Emese.
Igen, és hogyha ismer az ember többféle nyelvet, az azért is hasznos, mert mint ahogy Andor is mondta, nyitott a sokféle szórendre, vagy mondatszerkezetre, meg hogy hát a teljesen más gondolkodásmódra is. És hát azért néha előfordul, hogy ezek a nyelvek az angolból vesznek át, ha nem is szavakat, de ilyen logikai dolgokat. Igen.
Igen, igen, hát egymásból a nyelvek mindig átvesznek. Hát a magyar a németből milyen rengeteget vett át, a német a latinból, meg a franciából, tehát ez valóban állandóan így van. Na most, ez minden latin betűvel van maguk elé téve, amikor a feladatokat kell olvasni?
Igazából szerintem többnyire latin betűkkel van, de vannak olyan feladatok, hogy írásjelekkel van mondjuk leírva, esetleg, hogy japán vagy kínai nyelvet kapunk, de az idei évben talán nem volt ilyen, ugye? Jól emlékszem?
Szerintem nem.
Mert ugye a japán meg a kínait is, hát mindnyájan láttuk már latin betűvel leírva, Mitsubishi és Mao Zedong és így tovább, tehát akkor az nem feltétlenül része a feladatnak, hogy maga ismerje ezeknek a nyelveknek az írását, vagy akár a cirill betűket, vagy az arab betűket, emese, ugye nem?
Nem, viszont volt már olyan feladat, amiben a fő cél az az írásjeleknek a megfejtése volt, hogy melyik írás mit jelöl.
De akkor nem arra voltak kíváncsiak, hogy maga már tanulta-e ezt,
nem.
Hanem hogy így szűzen meg tudja-e oldani.
Sőt, olyan is volt már emlékeim szerint, amikor nem is létező, vagy nem is egy nyelvnek az írásjegyeiről volt szó, hanem valami más jelrendszernek volt, ha nem is idén vagy tavaly, de volt olyan feladat, ahol egy kitalált nyelv volt, amit valaki már elfelejtettem a nevét, ilyen fogalomírásszerűen kitalált egy jelrendszert, ahol minden egyes ábra valamilyen fogalmat jelölt, egy kicsit úgy, mint a kínaiban, de ez egy mesterségesen megalkotott nyelv, és akkor arra épült egy feladat, tehát ott valójában nem is a hangértékét kellett kitalálni a jeleknek, hanem a jelentését, vagy valami ilyesmi.
Hát ez már eléggé logika szagú a dolog.
Mindegyik valamennyire logika szagú, mindegyik feladat, ahogy mondta Zandor, és a kettő keveredik, csak mintha úgy venném ki, illetve hát én úgy gondolom, hogy akkor jó ez, hogyha ha előnyt élvez az, aki a nyelvek területén is járatos. Ugye erről van szó, hogy simán csak logikával is valószínűleg sokáig el lehetne jutni, csak például nem az idő nem lenne akkor elég. Tehát sokkal gyorsabb, hogyha van nyelvi tapasztalatod, jól gondolom?
Igazából én úgy látom, hogy kb. Ez az egyetlen olimpia, tehát, ahol nem szükséges semmilyen konkrét előismeret. Tehát nem várják el semmilyen nyelvnek az ismeretét, azt sem ismerjük az arab betűket, a cirill betűket, nincsen semmilyen ilyen konkrétum. Egyszerűen előnyös az, hogy tényleg van egy ilyen jártasságunk a nyelvek terén, átlátjuk az egészet, ismerjük a gondolkodásmódot, meg hasonló.
Tehát... Ez azért is nagyon fontos, mert ugye reklámoztuk, hogy jelentkezzenek az emberek, a gyerekek, és ez azért is nagyon fontos, mert akkor nincs semmi olyan megkötés, hogy ő valamit ismerjen, vagy tudjon már.
Igen,
bármilyen tantárgyból.
Még az angol tudás sincs előírva.
Nincs.
Bár hát jó, nyilván hasznos azért, de igen, értem. Azt akarom mondani, hogy akkor ez hát elsősorban akkor ez agytorna, nevezhetjük így, és akkor azt mondják meg nekem, hogy hívták az urat, aki az egésznek a szellemi atya?
Dezsansz kíván.
Aha, és hogy vajon ő találja ki a feladatokat, vagy ki csinálja a feladatokat?
Hát nem csak ő, igazából különböző ilyen nyelvészek, akik már régóta foglalkoznak ilyesmikkel, ők találják ki, és igazából megvan, hogy különböző típusú feladatok általában kik szoktak kitalálni.
Á, értem.
A végére mindig oda van írva, hogy ki a szerző, tehát mindig...
Te, Laci, például már találtál
ki. Én nem vagyok benne ebben a csapatban. Ez egy viszonylag állandó csapat, akik kitalálják, és mindig a feladatok aljára oda van írva szépen, hogy ki a kitől származik.
Ez nagyon derék. Jó.
Azt mondjátok még meg, hogy azt mondta valami, számos feladatok is vannak, tehát ott arról van szó, hogy különböző nyelvekben, vagy az adott idegen nyelven, hogy fejezik ki a számokat? Tehát nem számolni kell, ugye nem erről van szó.
Igazából csak nagyon-nagyon alapvető matematikai készségek szükséges, összeadás, kivonás, meg hasonló. És abban azt teszteljük, hogy számunkra magyaroknak mondhatni alapvető, hogy 10-es számrendszert használunk, de vannak olyan nyelvek, ahol sokkal komplexebb számrendszert alkalmaznak. Például 6-osat, és az kombinálva valami 4-es számrendszerrel, szóval ilyenekre kell rájönni, és onnantól kezdve mondhatni, hogy gurul már az egész, hogy
könnyű. De most nem a számolásnál, hanem a számok megnevezéséről van szó, ugye? Tehát hogy fejezik ki az, hogy 18, és akkor esetleg ők azt úgy fejezik ki, hogy
3x6.
Vagy a francia, ugye, amelyik 20-asával számol már 50 fölött, és akkor a 92, ugye az 4-20-12.
Igen.
Ként van kifejezve. Ilyesfajta, és akkor valamely nyelven oda volt írtak írva a számok, és akkor a rendszert kellett belőle kivesézni, hogy ezek hogy gondolkodnak?
Igen, és olyan is előfordult már, hogy például a tárgyakat 4-es számrendszerben, az élőlényeket 6-os számrendszerben számolták.
Jó, szerintem most tartunk egy kis szünetet, mert azt mindig szoktunk ilyenkor, és utána jövünk vissza. A vendégünk Várik Akas Sándor és Horváth Temese, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasi Ádám.
Üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a Szószátjár műsorát, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
A vendégeink Horváth Temese és Várik Akas Andor, a két diák olimpikon, akik már egyszer részt vettek a Nemzetközi Diákolimpián, amikor Prágában szervezték idén, és mivel jön a következő, a 2019-es, ami Dél-Koreában lesz, és most fognak kezdődni a válogatások, ezért úgy gondoltuk, hogy megkérdezzük őket, hogy mit kell tudni ezekről a diákolimpiákról.
Azt is szeretnénk hozzátenni a tisztelt hallgatóknak, hogy lássák, hogy a Klubrádió szívügyének tekinti az ifjúság, hát hogy mondjam, felkarolását, és pályák és tudományok felé való orientálását, ezért is minden évben hát mivel mi nyelvészek vagyunk, nyelvészeti műsort csinálunk, a nyelvészeti diákolimpia résztvevőit behívjuk, és hát mondjuk meg őszintén, eldicsekszünk azzal, hogy jól szerepeltek.
Van még egy nagyon furcsa dolog ezzel a nyelvészeti diákolimpiával, hogy az összes többi diákolimpia, amennyire én tudom, az valami létező tantárgyhoz kapcsolódik. Van kémiai, fizikai, ez az. Viszont nyelvészet, mint tantár, nincs a magyar iskolákban.
Sőt, talán hát
ezért,
másuk
ezért nagyon különleges. Én úgy tudom, hogy a finanszírozása, tehát hogy végülis hogyan fedezzük az utazást, meg ilyesmi, az is ezért ilyen problémás, mert nem illeszkedik bele ebbe a normális rendszerbe, hogy minden tantárgyból vannak versenyek.
Ja, mert hogy a kémiai versenyt, hát az lehet, hogy megy, a
nem tudom,
mióta kémia van tanárok szövetsége szponzorálja.
Meg a minisztériumban is talán ül valaki, akinek ez az egyik feladata. Igen, viszont igen, a nyelvészettel ugye ilyen nincs.
Igen.
Ráadásul az is nagyon nehéz, ezt majd mondjátok el, hogy ti hogy értesültetek egyáltalán erről, az is nagyon nehéz, hogy nincsenek szaktanárok.
Igen.
Tehát most lehet egy olyan tanár, akit ez érdekel, és akit megtudja, hogy van ilyen, és reklámozza, de elvileg mindenki tudhatna róla, minden tanár, de van, akit ez egyáltalán nem érdekel.
Hát vagy nem ért hozzá.
Szóval ti honnan tudtátok igen meg például, hogy ilyen egyáltalán van?
Én nekem a magyar tanárom mondta, hogy esetleg érdekelhet.
Nyugodtan mond az iskolát különben.
Városmajori Gimnázium.
Városmajori Gimnázium, igen.
És gondoltam, hogy igen, valóban érdekel, utána néztem, és megtetszett. Uh-huh. Bár amikor először mondta, azt hittem, hogy a magyar nyelvvel lesz kapcsolatos, így elsőre, de aztán
mert
így elolvastam.
Mert ő magyar tanár volt, ugye? Hát aki igen. Mondta, igen.
És akkor így utána néztem, és egyre jobban megtetszett, és láttam, hogy hol kell bejelentkezni, és bejelentkeztem.
És azt hiszem ott azt nem tudom, hogy a magyar honlap az milyen, de a nemzetközi honlapon, ami azt hiszem IOL, arra kell rákeresni, ott vannak régi feladat, tehát ott lehet látni, hogy milyenek a feladatok. A régi versenyekről vannak mintafeladatok is.
Maga MSZ is látott ilyen régi feladatot, és korrasan rájött, hogy mivel áll szembe.
Igen, egyébként szerintem a magyar oldalon is láttam milyen feladatokat.
Aha. És te honnan tudtad meg?
Andor, hova jár iskolába?
Én a budapesti Fazekas Mihály gimnáziumba járok. És az én esetemben kicsit különlegesebb volt az egész történet, mert 2 éve az egyik aszállításom teljesen véletlenül felfedezte, hogy van egy ilyen lehetőség, akkor talán pont Indiában volt az olimpia, és úgy gondolta, hogy ez egy fantasztikus élmény, és megpróbálkozik vele. Akkor neki nem is került kijutni, de elmesélte, hogy milyen érdekes a feladat, és a következő évben már más is megpróbálta, én pedig idén csatlakoztam be ebbe. És most jelenleg az iskolánkban van egy nagyon lelkes tanár, aki amúgy magyar tanár, de inkább a nyelvtannal foglalkozik, aki tart szakkört nekünk hetente egyszer, és hozzá is lehet járni az érdeklődőknek.
Hogy hívják ezt a
tanár? Olá Tibor tanár úr.
Köszönjük, igen.
Milyen dicséretes.
Igen. Jó, a legtöbb magyar tanárnak az irodalom a szívügye, és a nyelvtant hát inkább csak kötelességből tanítja, de íme, akkor van ellenpélda is. És akkor az iskolában ez most már egy bevett dolog, hogy ilyen van.
Azért az túlzás lenne azt mondani, hogy bevett dolog, de most már többen is ismerjük és érdeklődünk ez iránt, és próbáljuk természetesen terjeszteni, még többen megismerni.
Jó. Laci.
Én még nem vagyok biztos benne, hogy a hallgatók pontosan értik azt, hogy milyen is egy ilyen feladat konkrétan. Nem tudtok egy példát mondani egy kicsit közelebbről, konkrétabban, hogy hogy kell elképzelniük, mi van előttetek, amikor megkapjátok. Tudtok egyet, ami viszonylag egyszerű idézni, hogy milyen jellegű feladat volt?
Igazából szerintem a legegyszerűbb elmondani a mostani nemzetközi döntőnek a legelső feladatán, ami egy nehéz feladatnak számít megoldás szempontjából. Én talán azt gondolom, hogy azzal szereztem meg a bronzérmet, mert azon sokan elbuktak, de maga a feladat az természetesen teljesen egyszerű. Arról van szó, hogy nem emlékszem pontosan, hogy milyen nyelven, megvan adva rengeteg szó, és ki kell találni, hogy mi alapján hangsúlyoznak. Te megölött 20 szóban megvan adva, hogy melyik szótagon van a hangsúly, pontosan egy szótagon, és a feladatban pedig megvolt a 10 másik szó hangsúly nélkül, és nekünk kellett berajzolni, hogy melyiken van. És annyi érdekesség, hogy mindig vagy az utolsó, vagy az utolsó előttim volt, és eléggé érdekes, ilyen komplex szabály volt a megoldás. Most nem tudom, hogy pontosan fel tudom idézni, hogy kell venni jobbról a legelső szótagot, ami vagy zárt, vagy pedig hosszú, és onnan kettesével kell lépkedni, amíg tudunk, és akkor vagy az utolsó, vagy az utolsó előttre érkezünk. És ez a megoldás.
És például ebben az esetben, ugye persze tisztán logikai alapon is biztos valaki megoldhatja, de ott itt érdemes tudni azért, hogy a nyelvekben általában a hangsúly az sokszor függ attól, hogy milyen szótagok jönnek egymás után.
Igen.
Nem árt tudni, hogy van ilyen, hogy zárt szótag, nyílt szótag, hosszú szótag, rövid szótag.
Ez talán az arab, nem? A klasszikus arabra emlékeztet, amit
így,
mondott,
hát a latinban is így van tulajdonképpen.
Hát ott nincs a kettesével, nem? Hát ott...
Ja, nem kettesével, nem, igen, de ott igen, is az igen. Van, hogy a szótagnak a hosszúságától, illetve a zártságától függ.
Igen, 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 valóban igaz. Hogy a, ott ugye az utolsóra sosem eshet a latinba, de az utolsó előttire, vagy az az előttire, ugye?
Tehát akkor esik a hátulról a harmadikra, hogyha az utána az utolsó kettő az nyílt, vagy rövid.
Rövid, igen. Úgy van. No igen. Hát gondolom, itt tényleg arról van szó, valamiféle jártaság, nem ijed meg attól, hogy magánhangzó valami, vagy másalhangzó, vagy ilyesmi, ugye, hogy jobban el van ezekkel. És akkor be kellett jelölgetni. Ugye ezt úgy nevezném a matematikában, nem, hogy extrapolálni kellett a meglevő adatokból, mint hogyha egy függvénynek a vonalát, hát akkor tessék meghosszabbítani, és hogy vajon az
le mellett. Kellett írnod azt is, hogy pontosan milyen szabályok vannak, vagy csak elég volt bejelölni a hangsúlyokat?
Ebben az esetben le kellett írni pontosan a szabályt is, és igazából most, hogyha valaki leért ezt a szabályt, az már ért 20 pontot, ami a maximum egy feladatra. A legtöbb feladatnál ki kell fejteni, de volt-e most egy olyan az ötödik, ahol egy ilyen válaszlap volt, amint csak be kellett jelölni a
szertifikát. Ja, értem, tehát ott megmagyarázzák, hogy mi az, amit pontosan le kell írnod, és külön kérik esetleg azt, hogy írd le a szabályokat, a saját szabályokat.
Magyarul kellett leírni?
Igen, magyarul leírattuk.
Tehát ott volt valaki a zsűribe, vagy a bírálóbizottságban?
Talán a Derzsanszki.
Valószínűleg.
Ja, igaz, hiszen ő tud magyarul.
Emesed, és van, várjál, és azt nem kell leírni, hogy hogy jutott el oda, ugye? Tehát mert tulajdonképpen azt is le lehetne írni, hogy miből jöttél rá, vagy azért nem jár pluszpont, hogyha azt is leírod?
Ez nagyon jó kérdés, ezt én is sokat gondolkodtam ezen, de végül azt az információt kaptam, hogy ezt nem kell leírni.
Uh-huh. Nekünk a matek tanár az iskolában, még emlékszem arra a kifejezésre, mindig azt mondta, hogy azt kell leírni, vagy úgy kell kezdeni, így okoskodom. Uh-huh. Így kezdődött, még ma is létezik ilyen? Így okoskodom, és hát akkor tulajdonképpen ez a lépéseket jelentette, hogy ha ez, nem tudom, négyzet szám, akkor biztosan pozitív, stb. Emese, magának volt valami érdekes élménye feladattal, olyan is esetleg, amiben beletört a bicskája, vagy olyan, amit könnyen megoldott?
Hát igazából ezen a prágai döntőn ez a hangsúlyos, ez nekem azért volt érdekes, mert csak a vége felé sikerült rájönnöm, hát nem sikerült rájönnöm a megoldásra teljesen, viszont már a vége felé nagyjából majdnem sikerült elindulnom, csak először ilyen jelentéstani dolgokon gondolkoztam, aha, mert mintha találtam volna valami összefüggést, de aztán rájöttem, hogy az nem jó.
Oda volt írva a szavakhoz, hogy mit jelentenek?
Igen.
Azt mindig odaírják.
Akkor egyébként. Ez logikus végül is, mert van olyan nyelv, hogy ha ige, akkor a végén van a hangsúly, ha főnév, akkor az elején. Most csak mondtam valamit, ugye? Tehát ez egy teljesen logikus lépés, csak végül is nem ez volt a megoldás, ugye? És ezzel igen. Időt veszített. Aha, hát jó, igen, ez előfordul. Mi volt Magyarországon? Amikor még Magyarországon elődöntőznek, akkor, hogy mondjam, saját magyar feladatokat kapnak, vagy az is olyan, hogy minden országban az elődöntőn ugyanazt csinálja
mindenki? Nem. Én mivel részt veszek ezekben a válogatásokban, én tudom, hogy nem, egyáltalán nem. Tehát nincs egységes felkészítés.
Tehát akkor azt te csinálod, meg a kollégáid,
meg
a magyar feladatokat.
Így van.
Értem. És,
hát vagy gyártjuk, vagy valahonnan kölcsön veszünk, de csak olyan helyről veszünk kölcsön, ahol ami nem nyilvános, tehát amihez nem lehet hozzáférni.
Igen, igen. És hát akkor ugye az a mindegyik helyi elődöntő bizottságnak a tisztességére van bízva, hogy ne túl könnyű feladatot adjon.
Hát hiszen... ez a mi érdekünk, hogy jó csapatot válogassunk össze, igen, természetesen. Igen,
igen. Értem. Tehát akkor a többi versenyzők, a többi országbeli versenyzők, azok nem tudják, hogy maguk elődöntőként mit kaptak itt Magyarországon, mert ők meg mást kaptak.
Pontosan.
Hát és lehet, hogy egész másképp készülnek. Tehát például ezek a nagy különbségek, vannak országok, ahol rendszeresen jól szerepelnek, az talán azért van, mert ők mondjuk egész évben folyamatosan gyakorlatoznak és készülnek.
Melyek a sztár országok a nyelvészet szempontjából, Emese?
De az Amerikai Egyesült Államok, ők szinte minden tagja a csapatnak aranyérmet nyer, vagy legalábbis valami érnyőt mindig nyernek.
Aranyat nyert, 8-ból 7, vagy valami hasonló.
Hát jó, mert ő belőlük lesz kétségben a Nobel-díjas, ugye? Hát azt el kell kezdeni hamar. Igen, igen.
Nem lehet, hogy ez azért van, mert ott az iskolában is foglalkoznak ilyesmivel. Én mindig arra gyanakszom, hogy lehet, hogy vannak ilyen rejtvények.
Laci, nincs az iskolájukban. Az iskolában, pláne Amerikában.
Hát sokféle iskola van, én tudom.
Én angoltanár vagyok, én azért valamennyire ismerem, bődületesen gyenge iskolák vannak az Egyesült Államokban, csak nagyon jók is vannak. És mivel az egy nagy ország, hát mindenből sok, a kevés is sok.
Jó, de van olyan, Ádám, például tudom konkrétan, hogy a Szovjetunióban, amikor még létezett, ott hagyományosan, ugye vannak hagyományok, a szovjet iskolákban hagyományosan foglalkoztak ilyen rejtvényekkel, egyébként mi onnan is szoktuk lopni, szóval kölcsönvenni az ilyen felkészítő feladatokat, a régi szovjet tankönyvekben egy csomó ilyen feladat található.
Érdekes,
ugyanis.
Igen.
Tehát lehet egy országnak olyan hagyománya, hogy ott szokás az iskolában ilyen rejtvényeket megfejteni vagy feladni, és lehet, hogy Amerikában ez valamiféle szokás.
Hasonlóképpen. Bár a Szovjet Unió ideje alatt a matek tanítás is híresen jó volt. Én ezt emlékszem, igen, hát matematikus és matek tanár ismerősök mondták, és nem véletlenül használták sok éven keresztül például a Laricev féle feladatgyűjtemény, talán maguk már nem ismerik, hogy mi volt az. Egy nagy feladatgyűjtemény volt matematikából. Voltak nagyon szellemes, hát szöveges példák is voltak, meg ravasz
feladatok. A másik, amiért az USA kiemelkedő lehet, hogy ott van egy nemzeti verseny, tehát egy országos amerikai verseny, ami hasonló jellegű, és nyilván ezért sokkal közismertebb, hogy léteznek ilyen feladatok egyáltalán. Mm. És milyen sztárország van még az USA-n kívül?
Szerintem általában ők szoktak kiemelkedőek lenni.
Oroszország az ma is erős ebbe, vagy most már nem?
Ők is jó voltak, igen, meg most még a bolgárok okoztak meglepetést, mert talán 3 vagy 4 aranyérmet szereztek, ami nagyon nagy teljesítmény.
Mert a műsor szervezője, vagy az olimpia szervezője, hát jó, a tenyerén hordozta.
Meg egy pár évvel ezelőtt Bulgáriában volt, lehet, hogy annak akkora híre ment, hogy egyszer mindenki tudomást. Szerintem Magyarországon az is probléma, hogy nagyon sokan nem is tudnak a létezéséről ennek az olimpiának. Tudtok olyan feladatról, amivel találkoztatok, ami olyan igazán emlékezetes volt? Mert nekem vannak például ilyenjeim, hogy nektek van-e ilyen, hogy a legemlékezetesebb, vagy ami olyan nagyon nehéz, vagy nagyon érdekes volt? Van olyan?
Például egy tavaly csapatversenynek a feladata, amit együtt készülésképpen megcsináltunk.
Igen.
Ami egyrészt nagyon nehéz volt, másrészt elég emlékezetes, mivel az volt a lényege, hogy meg volt adva valahány emoji, és azoknak a leírása valamilyen nyelven.
Indonézul, azt hiszem.
Igen, indonézul.
De mit? Mosolygó arc, szomorú arc, ilyesmi?
Igen, meg napszemüveg, meg szóval ilyen nagyon különböző dolgok. Viszont az volt benne a bökkenő, hogy kevesebb leírás volt, mint emoji, vagy fordítva, és fordítva.
Nem is volt minden emoji leírva, és volt olyan, ami többször is le volt.
Nem volt egyértelmű megfelelődés.
Igen.
Ajjaj. És ilyen vonalakkal össze kellett húzni tulajdonképpen, hogy melyik?
Hát igen, hogy ilyen egy A, kettő B, ilyesmi. És
indonézül.
Igen.
A mindenség.
És hát akkor itt olyasmiből lehetett kiindulni, hogy hasonló dolgokat, például piros szív, piros szemüveg, vagy ilyenek, és akkor miből hány van, és talán így lehetett kiindulni. És ez azért is volt emlékezetes, mert szórakoztató volt a megfejtése, vagyis hát a... Igen.
Dino is volt például, meg mindenféle ilyen vegyes kép. Mert lehet, hogy Dino indonézül is Dino, és akkor az egy kis segítség. Ugye, mert hát azért minden nyelvben vannak ilyen, hát magyarul is Dino.
Sokszor ebből kell kiindulni a csapatfeladatoknál.
Igen.
Neked volt ilyen emlékezetes?
Nekem szerintem ennyire különleges nem volt, de az idei olimpián is voltak nagyon jó feladatok, amiket nagyon élveztem, mikor gondolkodtam rajtuk.
Na és akkor utána, mikor vége a versenynek, az valami iskolában zajlik, gondolom, ugye? Akkor mindenkinek be kell ülni egy nagy terembe? Emese, hogy van ez?
Én előadó terembe kellett beülni, és mindenki, vagy hát nem mindenki egyben volt, vagy...
Nem mindenki egyben volt.
És igen. Akkor mindenki kinyitja a laptopját, és azon kapja a feladatot?
Nem, ilyen papíron zajlott a verseny.
Aha.
Hát nem, gondolom nem szabad laptopot bevinni. Hát,
ja, igen, mert akkor... Igen. És akkor vége, akkor megszólal a csengő, hogy most mindenki hagyja abba, És akkor kimennek, és akkor lázasan megbeszélik a kínaival, az orosszal, az amerikaival, hogy te mit csináltál?
Igen, viszont ami különleges szerintem, hogy a csapatverseny az a csapat valamelyik tagjának a szobájában zajlik. Tehát úgy kell előre az asztalokat kikészíteni.
Ez nem mindig van így. Szerintem ez most Prágában így volt.
Jé.
Tehát korábban ilyet
a
nem
szállodában, vagy a kollégiumban, ahol el vannak szállások.
És hirtelen rendet kellett rakni az este szobánkban.
Ez egy különleges alkalom.
De be van kamerázva, vagy hogyan?
Nem, hanem mindig van egy felügyelő, aki bejut hozzánk.
Ja, értem, egy igazi ember.
Igen, általában a csapatvezető.
Jó, nem a kollégiumi szobákban szokott lenni, ez szerintem egy kényszer megoldás lehetett, mert előtte levő olimpiákon ilyen nem nagyon volt, de a lényeg az, hogy a csapatot bezárják egy szobába, ahol ott van minden kellék, és egy felügyelő, és onnan se kisebbe.
És ugyanakkor egy másik szobába, a másik csapat ugyanazt a feladatot kapja.
Igen,
pontosan. Tehát itt tényleg párhuzamosan megy az egész. És akkor, de ezt is papíron kell elkészíteni. És akkor hány óra hosszat vannak oda bezárva?
A csapat feladat szerintem 4 óráig tartott.
És akkor tényleg se kisebbe?
Hát nem, nem lehetett kimenni.
Mosdóban azért lehetett menni.
Jó, igen, de ez a szobán belül volt. Vagy...
Nálunk nem.
Ügyes. És akkor a felügyelő beszedi a papírokat, maguk szétszélednek, Prágában lévén gondolom irány a söröző, és akkor, ahol limonádét fogyasztanak, hiszen kiskorúak, és akkor mit csinál a felügyelő a papírokkal? Beviszi a központba, és akkor ott neki ülnek hát a bírálók, és elkezdik javítani, hogy így mondjam?
Igen, valószínűleg ez történik. Igazából most a szállásunk meg a verseny is, mert minden egy óriási egy egyetemi kampuszon volt. Ahol volt rengeteg épület, kollégiumok, mert minden egyben tényleg sportlétesítmény.
Ez egyébként jellegzetesen így szokott lenni.
Ez a úgynevezett Károly Egyetem, tehát igen, a hagyományos pontosan Prágai Egyetemnek valami külső területe. Tehát ez
agrár.
Nem a vár, vagy ez
nem,
a város?
Nem, Agrártudományi Egyetem. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mintha itt Budapesten lenne, és mondjuk Gödöllő lenne a színhely, Gödöllői kampusz.
Értem.
Nagyjából olyan messze is volt,
igen,
Gödöllő.
Igen.
De az jellegzetesen úgy van, hogy kampuszon rendezik. Egyébként Magyarországnak is előbb-utóbb meg kellene majd rendeznie, de pont az a problémánk, hogy nem nagyon lehet ilyen kampuszt találni, ami alkalmas lenne.
Debrecen.
Nem tudom. Szóval a lényeg az, hogy általában kampuszon szokott lenni. Uh-huh. És na akkor és... kérdezte az Ádám, hogy ezek összeülnek, akkor is kijavítják a szervezők, vagy összeállítók, az mennyi idő? Tehát akkor azért kell ott napokat eltölteni, hogy megvárjátok a javítást? Vagy hogy van ez?
Szerintem részben azért is. Másrészt pedig hát különben szóval ilyen érdekes programok is vannak, amik részben szabad foglalkozás, hogy a csapatok elmennek Prágába nézelődni, vagy éppen szabadidő. Részben pedig érdekes előadásokat is tartottak, amikre el lehetett menni.
A nyelvek csodálatos világáról?
Igen.
Mindegyik milyen előadás valami volt tényleg? Hát mit hallottatok?
Igazából szerintem több fajta volt. Nekem ami nagyon tetszett, egy ilyen határterületes, az informatik és a nyelvészet kombinációjáról.
Mert ez iránt érdeklődik.
Igen, igen.
Mesterséges nyelvek, mesterséges intelligencia.
Mesterséges intelligencia volt a fő téma, modellezni nyelveket, ezekre mindenféle programokat írni.
Igen, igen. Amiket a Prószéki csinál, ugye? Itt volt,
hát sokan csinálják.
Itt volt egyszer vendégünk Prószéki professzor, aki ugye hát kidolgozta még pár évvel ezelőtt, jó sok évvel ezelőtt a magyar elválasztó programot. Jól mondom, hogy az az ő,
az tehát, ő cége, igen.
Terméke, igen.
Szóval akkor összefoglalva, azért érdemes indulni egy ilyen versenyen, egyrészt vicces, érdekes. Ezeken az előválogatásokon túl kell jutni, de hát ez nyilván az is valamennyire szórakoztató, és akkor utána elutazhat valaki valami távoli, vagy most a ti esetetekben nem olyan távoli országba, és akkor ott eltölt nagyjából egy hetet, amiből két nap, ugye két nap verseny van, az egyiken vannak az egyéniek, a másikban a csapat, és a többi pedig ezek szerint részben lehet tanulni, előadások vannak. De az nem sok, ugye? Az csak egy este, vagy...
Szerintem összesen volt 2 vagy 3
trám. Kettő, és a többi pedig gyakorlatilag bulizás akkor.
Hát igazából, de volt egy szervezet, úgymond ilyen farewell party, egy ilyen búcsúparti, ahol volt rengeteg étel, mindenféle kuriózum, ingyen sör, úgyhogy jó nagy volt a sor, koncertek, meg tényleg.
Hát az fantasztikus.
Na most akkor az eredményhirdetés, az mi, az hogy történik? Akkor mindenkit beterelnek egy nagy terembe?
Igen, nagyjából így. És egyébként az eredményhirdetés egyben egy ilyen, hát búcsúztató dolog is, bár előtte már volt ez a farewell party, de igen. És akkor így mindenki viszi a zászlót, és utána van ilyen fotózkodás. Meg...
Na de akkor ott kiáll valaki, és azt mondja, hogy Emese Horváth, Magyarország, nem tudom hány pontja van, és akkor maga meghajol, hogy köszöni, vagy
szerintem
hogy
nem mennek egyenként mindenki, vagy igen?
Nem, csak vannak a dicséret, bronzérem, ezüst és arany, és így ilyen sorrendben hirdetik ki.
Á, értem. Hány arany van például?
Szerintem ez évenként változik, most körülbelül olyan 15 volt.
Ilyen nagyjából annyi.
Hát akkor...
De csapatból nincs ilyen, nem így van, ugye?
Csapatban talán úgy volt, hogy arany, ezüst és bronz, de talán bronzból volt több is, valami hasonló
igen,
volt.
Talán 3 bronz, 2 ezüst és 1 arany.
Igen, igen, pontosan.
Aha.
Tehát a csapatban sokkal nehezebb érmet szerezni, mint, ja, mint egyénileg, ugye?
A nyelvészeti diákolimpiát kívántuk reklámozni, egyben a Klubrádiót is, amely szívügyének tekinti a tehetséges fiatalok hát, lelkesítését. És még egyszer elmondjuk, hogy akit érdekel, az menjen föl az IOL, Ilona Olivér László.
IOLING.
IOLING, bocsánat, igen. És a PPKE, ami nem más, mint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, hát aztán könnyebb megjegyezni. Ők hát látják el most ugye ennek
hát legalábbis a honlap részét.
A honlap részét a dolognak, tehát ott lehet érdeklődni, és aztán ugye, aki komolyan érdeklődik, az előbb-utóbb a 5-ös Loránd Tudományegyetem elméleti nyelvészet tanszékén fogja találni magát, ami egyben az Akadémia Nyelvtudományi Intézete, mert ők szervezik az elődöntőket.
Hát én inkább az Akadémia Intézetet mondanám, mert nem csak a tanszéken dolgozók, hanem mindenféle más.
Értem, tehát akkor az MTA
a Nyelvtudományi Intézetben szokott történni, ha helyileg nem is, de intézményileg nagyjából. De itt is vannak pázmányosok is, tehát itt több mindenki részt vesz a felkészítésben. Értem. Is. Meg a... Ja igen, azt nem mondtuk, hogy a válogatás után van némi felkészítés is, sajnos nem olyan sok, mint a nagy országokban, ahol sok energiát tudnak erre fordítani, de utána vannak ilyen kis felkészítő gyakorlások is, mielőtt elmennek versenyezni. Jó, hát akkor Emese, Horváth Emese volt a vendégünk, meg Andor, Várik Akas Andor. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettetek velünk erről.
Köszönjük szerintem, a meghívást.
Szerintem erre a jövőre még ugyanígy vissza fogunk térni, mert ez a mi szokásunk. És a hallgatókkal pedig a jövő héten találkozunk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.